Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, nagy örömmel jöttem.
Én Király István Dániel vagyok. Megkezdődött a 2019-2020-as tanév az általános és középiskolákban. Hogyan változott a diákok száma a különböző intézménytípusukban az elmúlt évekhez képest persze?
Nagy változás nincs az intézményrendszerben, ez fontos szerintem kiemelni, hogy az a demográfiai lejtmenet, ami a lényegében a 90-es évek közepén az akkori bokroscsomag hatására, ugye van egy nagyon komoly születés számcsökkenés, ez alapvetően azért megállt és stabilizálódott, tehát az elsős belépő évfolyamok száma az évek óta 90 ezer fő környékén stabilizálódott, és a felmenő évfolyamokon is, ugye azok a nagy létszámú évfolyamok, amik még benn voltak 95 előtt született évfolyamokból, ezek döntően az elmúlt években kiléptek, tehát stabilan az 1 150 000 - 1 200 000 közötti tanuló létszám állandósult, illetve 325 ezer főnyi óvodai létszámunk van.
Minden intézményben el tudták kezdeni ma a tankönyvek kiosztását, mint korábban beszámoltunk róla, 13 millió tankönyvet kellett kiszállítani az elmúlt hetekben.
Valóban ez egy nagyon komoly logisztikai munka, ugye április folyamán történik a megrendelése, június végéig még módosíthatnak az intézmények, de ekkor már javába zajlik a gyártás, és augusztus 1-től indul el a kiszállítási folyamat. A kelló szervezésében, a Magyar Posta bevonásával azt örömmel jelenthetjük, hogy a múlt hét folyamán már minden intézményben megérkeztek a tankönyvek, úgyhogy ez biztosan nem jelentette akadályát sehol sem a tanévkezdésnek.
Minden rendben zajlott? Voltak olyan tapasztalatok, amelyeket egy év múlva fel tudnak használni?
Tankönyvkiszállítás terén minden rendben zajlott. Egyes beruházásoknál, felújításoknál voltak szorosak egyes határidők. Ugye jól tudjuk, hogy a nyáron jó néhány nagy vihar volt, ami egyes beruházásokat tudott hátráltatni. Beszerzésekből, bármilyen viszmajorból fakadhatnak néha ilyenkor csúszások, de a tanévet mindenhol meg tudták kezdeni. Néhány olyan intézmény van, ahol egyébként teljesen jogszerűen az első néhány napot tanítási szünetként adta ki az intézmény, azért, mert még valamilyen olyan területrendezés lehet esetleg szükséges, ami miatt a mai napon még az iskola padba való beülés nem volt lehetséges, de felügyeletet ezekben az intézményekben is szerveztek, és mindenhol a napokban a tanítás is meg tudott kezdődni. Tegyük hozzá rögtön, ez egyébként egy örvendetes fejlemény alapvetően, amikor egy intézmény egy nagyon komoly felújításon, beruházáson esik át, és ennek köszönhető az, hogy esetleg egy-két napos csúszás még van. Nyilván, hogyha ennél hosszabb csúszás merül fel bárhol, ilyenről nincs tudomásunk ma, akkor az egy későbbi épületátadást, későbbi használatba vételt eredményez, ebben az esetben az oktatást más helyszínen kell természetesen megszervezni. Én arról is tudok számolni egyébként, hogy nagyon nagy sikerrel zajlottak idén nyáron pont ezek a típusú felújítások. Például az EFOP 413 projektben a nyáron 400 beruházást zártunk le. Ez összességében egy 30 milliárd forintos csomag volt egyébként szerte a konvergencia régiókba, de jól teljesített egyébként a költségvetési forrásokból megvalósuló beruházások köre is. Éppen Budakesziről jövök, ahol egy új 16 tantermes iskolaépület átadójára került sor, ez nagy öröm a helyieknek, és bizony egy strukturális kérdés is, hiszen jól tudjuk, hogy az agglomerációban Budapest környékén jelentősen nő a népesség, nő a születésszám, a kormány gyermekvállalást ösztönző intézkedéseinek is reményeink szerint ennek van hatása, ezt le kell követnünk iskolaépítésekkel, éppen ma egy ilyen épületnek az átadására került sor.
Hány intézményben volt most nyáron felújítás, vagy akár intézmény korszerűsítés, bővítés, vagy új intézmény létrehozás?
Ugye valamennyi, minden intézményben kötelező egyébként a nyári karbantartás elvégzése. Pontos összegekkel egyébként a Klebelsberg központ vonatkozásával rendelkezünk, hiszen a egyházi vagy a magánintézmény fenntartók nem kötelezettek arra, hogy erről pontos adatot szolgáltassanak. A Klebelsberg központ tankerületei által fenntartott intézmények egyébként csak a karbantartásra 3,5 milliárd forintot fordítottak az intézmények. Ami folyamatban zajló beruházás, vagy idén átadva, vagy éppen zajló beszerzésekkel, ez egyébként összességében országosan 800 intézményben 276 milliárd forintnyi beruházás. beruházást érint, ez egy nagyon komoly összeg. Még egyszer mondom, ebben olyan is van, amit idén tavasszal vagy nyáron átadtunk, és olyan is, aminek még csak most indul a tervezése.
És visszatérve a tankönyvekre, szükség van még pótrendelésekre, és ha igen, akkor miért?
Természetesen előfordulhat olyan, amikor egy intézmény adott esetben júniusban mondjuk 22 elsőssel számolt, vagy akár felsőbb tagozatos tanulóval, és közben költözés okán valaki még csatlakozott az intézményhez. Ilyenkor van arra mód, hogy pótrendeléseket adjanak le az intézmények, és ezeket a kelló, a lehető leggyorsabb határidőn belül teljesíti. Ez minden évben végbe menő korrekció. Nem tömeges egyébként, pár tízezres tankönyv mennyiséget érinthet, de ez a szám ne ijesszem meg senkit, hiszen másfél millió tanulóról beszélünk, természetes, hogy van ilyen mobilitás, és ezt flexibilisen ki kell tudnia szolgálni a tankönyvellátónak.
És ugye, mint említette, 13 millió tankönyv van, ebből 12 millió már állami fejlesztésű, hozzávetőleg, illetve állami kiadású tankönyv. A magánkiadók így tulajdonképpen folyamatosan szorulnak ki a tankönyvpiacról. Óhatatlanul ezzel nem szűkül a választék?
Nem feltétlenül, sőt néhol azt gondolom, hogy adott esetben még bővülésről is beszélhetünk, hiszen zajlik egy olyan 900 tételt érintő tankönyvfejlesztési program, ami olyan hiányterületekre fókuszál, ahol adott esetben soha nem volt tankönyv. Különösen igaz ez nemzetiség, illetve sajátos nevelésigényű tanulókat kiszolgáló tankönyvekre, tehát van egy kínálatbővítési folyamat. Emellett, amikor ugye azt mondjuk, hogy egyes magánkiadók kiszorulnak erről a inkább feladatellát egyre inkább, mint piacról, akkor azt is fontos látni, hogy jó néhány esetben egyébként ez egy állami felvásárlással történik, tehát maga a tankönyv, a termék, ha jó, akkor az nem feltétlenül vészel. Ilyenkor a kiadókkal leülünk, tárgyalunk, és megegyezünk egy olyan felvásárlási összegbe, amivel hát továbbra is a tanulók szolgálatában maradhat az adott kiadvány. Ahol pedig az a helyzet, hogy túlkínálat volt eddig, jól látható módon a rendelések eddig sem igazolták azt vissza, hogy tömeges lenne az érdeklődés azért a bizonyos kiadványért, ott pedig az állam sem feltétlenül törekszik arra, hogy valamit megvásároljon. Ez egyfajta rendezése is ennek a tankönyvellátási ügynek. Az fontos tudni, hogy ugye továbbra is áll az a szabály, hogy minden kerettanterv esetén két tankönyv lehetséges, illetve ugye idegen nyelv esetén eddig sem kötötte magát ehhez az állam, hiszen itt nagyon sok olyan külföldi kiadó van, amelyek adott esetben több évszázados tapasztalattal német vagy angol nyelvkönyveket terjesztenek. Ugye nyilván a magyar iskolarendszerben ez a két legfrekventáltabb nyelvezeket emelném ki. Őket nem is volt soha célunk, hogy kiszorítsuk a magyar tankönyvellátás rendjéből. Itt ugye miniszteri felhívással van arra mód, hogy ezeket jegyzéken tartsuk. Ennek is zajlik a átgondolása, tervezése, a kiadókkal való átgondolása. Egy biztos, két dolgot kell elkerülni szerintem. Az egyik az egyen tankönyv, a másik pedig az, amikor mondjuk németből vagy angolból 300 feletti tankönyv van jegyzéken. Lássuk be, hogy amikor 300 feletti angol tankönyv közül válogatnak az iskolák, akkor ott egy iskolaváltás az a tanulónak is már probléma, hiszen másból tanult, máshol tart, és a gyártásban, a szállításban ez mindenhol nem költséghatékony. Tehát itt azt gondolom, hogy egy jó tervezéssel lehet racionalizálni, lehet fenntarthatóvá tenni ennek a működtetését. Végső soron, és ezt több kiadóval sikerült egyébként elfogadtatnunk, nekik is az az érdekük, hogy ne feltétlenül 60 termékük legyen ezen a ebből a szempontból még piacon, hanem az a 8, 10 vagy 15, ami nagy példányszámba fut, amit sok iskolában használnak, és ami valamennyire azért nyilván a specialitások figyelembevételével, tehát más tankönyvkel egy-két tanítási nyelvűben, más tanít, más egy egyszerű idegen nyelvoktatás folytató intézményben, de ezek figyelembevételével azért egy tisztulást eredményezhet a feladatellátásban.
És akkor tulajdonképpen az egyik cél ez volt az átjárhatóság növelése, javítása a teljes tankönyvpiacot nézve?
Ez is egy fontos szempont volt, azt gondolom, tehát azért tegyük a kezünket a szívünkre, a 2012 előtti rendszerben, meg azért a főrendező elv, az a tankönyv készítés mellett azért mégiscsak a piaci haszon, a minél több példány eladása, az új termékek eladási célú fejlesztése, ezek legalább annyira fontosak voltak, mint az iskolarendszernek a támogatása. Tehát azért erre elkészültek azoknak a cégeknek az átvilágítása, akik részt vettek a korábbi feladatellátásban, és sok milliárd forintos osztalékot vettek ki a tulajdonosaik, amivel egyébként nem önmagában van probléma, hiszen egy piaci elven megszervezett tankönyvellátásnál ez természetes is. De a kormány nem egy piaci alapú tankönyvellátásban gondolkozott, hanem egy racionalizált, tervezett, szervezett feladatellátásban, ahogy számos más területen is, és azt gondolom, hogy ennyi év elteltével, 6 év elteltével azért azt mondhatjuk, hogy ez alapvetően egy sikeres projekt abból a szempontból mindenképpen, hogy a tankönyv kínálat álláspontom szerint az most is színes. Sikerült az állami tankönyvfejlesztésnek a rendjét kialakítanunk, megszerveznünk, jött az új tankönyvcsalád. Haladunk olyan digitális fejlesztésekkel, amelyek ezt tovább tudják színesíteni. Minden gyerekhez eljut a tankönyv, és 1 millió gyerek idén már ingyenesen kapta, a jövő évre pedig megvan arra a kormány döntés, hogy minden tanuló a teljes köznevelésben ingyenesen kapja a tankönyveket. Mindezt pedig úgy tudtuk elérni, hogy 40%-ot tudtunk faragni az árakon, tehát összességében az adófizetők közösségének ez a feladatellátás, ez kevesebbe kerül, mint korábban került. Ez, megkockáztatom, egy sikertörténet, csak adott esetben kell még várni 5 vagy 10 évet, amíg ezt majd a történészek elismerik.
Az ingyeneség viszont többnyire ugye úgynevezett tartós tankönyvet jelent. Ezzel nem lehet gond, különösen mondjuk alsó tagozatban, hogy a diákok így nem tudnak jegyzetelni, vagy nem úgy jegyzetelnek, nem úgy húzzák alá a fontosabb részeket, vagy ha alá is húzzák, ugye a végén ki kell radírozni, de a nyoma csak megmarad.
Ugye az első és másodikos tanulókra ez nem is érvényes, tehát ott természetesen ott nem beszélhetünk tartós tankönyvről. A felsőbb évfolyamokon pedig úgy vannak kialakítva ezek a modern tankönyvcsaládok, hogy elválik egymástól az a tankönyv, amivel alapvetően nincsenek olyan feladatok, és nincs jegyzetelendő, beleírandó feladat, hanem párosul hozzá olyan munkafüzet, ami pedig nagyon tudatosan úgy van kialakítva, hogy a tankönyvvel együtt az ilyen típusú jegyzetelésre, gyakorlásra használható. Ez összességében egyébként azt gondolom, hogy egy racionális megtakarítást jelent, és minden a zöld gondolatok iránt elkötelezett hallgató figyelmében ajánlom, hogy iszonyatos mennyiségű papír megtakarítással is jár, hogyha nem minden tankönyvet használat végén dobunk a kukába, hanem azt, ami nem ment tönkre, nem firkáltat el a tanuló, ezt igenis az intézmény áttekinti, és amennyiben jól használható, mondjuk ki nyíltan semmi baja, egy év használat után a könyvek döntő többségének ezt újra ki lehet adni tanulóknak. Ezt az iskola, amikor rendel az adott tankönyvből, akkor megnézi, figyelembe veszi. Természetesen, hogyha egy tankönyv tönkre ment, akkor a tartós tankönyv is megy a újragyártás, újrafelhasználásba, papírhulladékba, mert minden tanulónak olyan tankönyvet kell a kezébe adni, amiből tud tanulni.
Az eddigi tapasztalatok szerint mekkora egy ilyen tartós tankönyv életciklusa, hányszor lehet kiadni a gyerekeknek?
Hát ez nagyon változó, de én bízom benne, hogy 2-3 ciklust ki kell, hogy bírjon, de nagyon azon is múlik, hogy mennyire van megbecsülve, a polcon tartják-e, mennyit forgatják. Sokat kell, hogy forgassák persze, hiszen meg kell tanulni belőle az anyagot.
És ugye néhány perccel ezelőtt említette, hogy 900 tankönyv fejlesztése zajlik, ha jól tudom, akkor ez az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közreműködésével vagy vezetésével. Hol tart mindez a folyamat? Illetve az első próbatankönyvek, pontosabban a próbatankönyvek mikor érhetők majd el?
Ugye az első generáció, amit 2013 után akkor egy támokból fejlesztett az OFI, ez 176 példány volt, ezek valamennyien megjelentek, és ezek már aktív használatban vannak. A kísérleti tankönyv státuszuk is véget ért, és ma már rendes tankönyvként vannak jegyzéken. Ez a 900 tétel, ezek közül különösen azok, amelyek újraírásokat, frissítéseket jelentettek, ezek már az idei rendeléskor jegyzéken voltak, egy megközelítőleg 200 példányról beszélhetünk, a többi pedig a jövő év és a következő év, tehát a 20-as és a 21-es tankönyv rendelésben lesz majd hozzáférhető. Emellett pedig több száz tételt vettünk, vásároltunk az idei évben is, több kiadó, különösen nemzetiségi tankönyvek terén.
Annak idején, amikor az intézet az első ilyen kísérleti tankönyveket bemutatta, akkor beszéltek arról, hogy mennyire fontos a digitális tartalom fejlesztése is. Jelenleg a digitális tankönyvek fejlesztése hol tart, illetve mik a tervek?
Valóban így van. Ugye a mai gyerekek, tanulók rengeteg eszközt használnak már, digitális eszközöket, és nem csak a PC-re kell gondolnunk, hanem a tablettől a iPad-en át olyan eszközök, amelyek korábban nem is léteztek. Ezekre rengeteg akár nemzetközi szervezet vagy kiadók által kínált tartalom is létezik, nyilván nagyobb világnyelveken, de Magyarországon is egyébként számos privát szolgáltató is kínál tartalmat. Nincs ez más, hogy az állammal sem, hiszen a Sulinet program működik, és nagyon sok tananyag elérhető digitálisan, a Nemzeti Köznevelési Portál tudatosan tartalmazza az összes új fejlesztésű könyvet, PDF-ben hozzáférhetőek, de emellett rengeteg olyan példa, segédanyag van fent, amit a kollégák tudnak hasznosítani. És zajlik ebben az uniós projektben egy olyan okostankönyv fejlesztés, ami egyébként a következő tanévben már a papírlapú tankönyvekkel párhuzamosan elérhető lesz. Kiváltani reményeink szerint sokáig nem fogja majd. Reményeink szerint azért tettem hozzá, hiszen van egy varázsa és egy kulturális hordozója annak, hogy papíralapú könyveket is használunk. A könyvtár, a klasszikus értelembe vett európai műveltségnek a könyv szerintem egy nagyon fontos része. Tehát az nem cél, hogy kukába dobjunk mindent, ami papírból készül, de a papír alapon nyomtatott tankönyvek mellett számos tanulónak, gyereknek igenis nagy segítség lesz, illetve jobban leköti talán a figyelmüket, hogyha beépített videókkal, animációkkal, nem csak a klasszikus térképekkel tudják majd mondjuk a történelmet tanulni, de mondjuk magyar irodalomból hangos könyvek, versek, szavalatok meghallgatása nagyon sokat tud javítani a tanulásnak a hatékonyságát. Különösen akkor egyébként, hogyha olyan responszív feladatok kerülnek beépítésre ezekbe a könyvekbe, amelyek akár az otthoni autonóm tanulást is tudják támogatni. Ezen a munkán sok szakértővel dolgozunk, és remélem, hogy ezen a téren hamarosan komoly áttörés lesz majd a magyar oktatás ügyben, hiszen az oktatás digitalizálása egy olyan jövőre vonatkozó feladat, amiért egyébként évek óta dolgozunk, hiszen 2016-ban a kormány elfogadta a digitális oktatási stratégiát, és ennek mentén kerültek már az egyes támok, majd ráépülő EFOP projektek is tervezésre, rengeteg eszközt vásároltunk. Tavaly évben mintegy 100 000 informatikai eszköz került a magyar iskolákba, például az EFOP 3-2-4-es projekt mentén, és az elmúlt hónapokban, csak példaként említem, 40 000 pedagógus döntő többsége ennyit vállalt a projekt, már el is végezte az online felkészítést, ami ezeknek az eszközöknek használatára szükséges.
És amit említ, 2020-ra azt ígérték, hogy befejeződik a hazai oktatási rendszer digitális átalakítása, átállása. Hol tartanak ebben a folyamatban?
Ugye ez hardware és szoftver, illetve pedagógus felkészítés, amint az előbb említettem, az eszközök vásárlása jól halad, a kollégák felkészítése ebben a bizonyos projektben érintettek körében ismételten jól halad, és a következő egy nagyon fontos lépcsőfok, ez pedig az okostankönyvek bevezetése lesz, aminek a fejlesztése folyamatban van.
És mit lát mindebből egy kisebb településen tanuló diák, vagy a szülei? Mi az, ami mondjuk így kézzelfogható, vagy látható változás, akár egy zalai, akár egy somogyi iskolában?
Láthattak nagyon sok eszközt, ami érkezett az iskolákba, konvergencia régiókban, illetve a közép-magyarországi régióban egyaránt uniós és költségvetési forrásokból. Tableteket biztosítottunk, új számítógépeket kaptak az iskolák döntő többségében, okostáblákból, interaktív panelekből több ezres nagyságrendben szereltünk fel tantermeket. és a pedagógusok is kaptak olyan felkészítést ezekben a projektekben, hogy minél nagyobb arányban tudják használni ezeket az eszközöket. Természetesen ebben nagyon fontos az érintett kollégáknak is a szerepe. Van, aki csak a hagyományos, klasszikus, nem digitális oktatásra esküszik. Nyilván olyan szabályozó erő és szándék sincs a kormányzatban, hogy a pedagógusnak ezt a szabadságát, ezt megkössük. De az fontos, hogy minden rendelkezésére álljon ahhoz, hogy ha tudja, szeretné, ha hisz abban, hogy digitális eszközökkel is szeretni a gyerekeknek az életét formálni, akkor erre legyen módja. Ehhez kell az okostábla, ehhez kell az interaktív panel, ehhez kellenek a digitális okos tankönyvek a jövőre nézve, és meg kell szervezzük a felkészítésüket. Én nem gondolom egyébként, hogy ez egy, kettő vagy három év alatt érne véget, ez egy folyamatos feladat lesz a következő évtizedekben, hiszen jól látható módon a technológia elképesztő sebességgel fejlődik, nem 10 meg 20 éves távlatokban, hanem pár év vonatkozásában jönnek olyan új technológiák, amelyeknek az oktatásba való alkalmazása felmerül, majd aztán újra lehanyatli, gondoljunk csak a VR, ezekre a virtuális realitás szemüvegekre, amelyek 2-3 éve nagy slágernek tűntek, néhol elkezdték alkalmazni, most talán kisebb a lelkesedés ezen a téren, de folyamatosan jönnek az innovációk. Ezeket meg kell próbálnunk beépíteni a magyar oktatási rendszerbe is minél nagyobb hatékonysággal, annak szem előtt tartásával persze, hogy a pedagógus munka meg a gyerek alapvetően egyébként nem változik. Tehát ez a külcsin, ha lehet így mondani, hogy milyen eszközökkel. De hogy milyen a nevelési célok, az alapvetően egyébként nem változik, hiszen embert tanítunk és nevelünk.
És milyen tantárgyaknál, milyen területeken lesznek majd digitális okos tankönyvek? Ugye említette az irodalmat és a történelmet.
Valamennyi közismereti tantárgy esetén el fognak ezek készülni, csak nagyon eltérő hatékonysággal használhatóak. Tehát történelmoktatásban, én ugye szakmám szerint is történelmnémet szakos vagyok, szerintem kiválóan használható ez az okos tankönyv, de természettudományos téren is biztosan például a kísérleteknek az animálásával nagyon jól használható lesz majd. A cél tehát az, hogy minden közismereti tantárgy esetén elkészüljenek. Nyilván ez felső tagozatban és középiskolában lehetséges, tehát az alsó tagozat az nem okos tankönyv, és ott igenis tanuljon meg kézzel írni, hiszen ennek nagyon fontos fejlesztő hatása van egyébként finom motorika kialakulásában, de 5. osztálytól kezdve már van értelme és van racionalitása ezen eszközök használatának.
És ezek kezdetben csak kiegészítő lehetőségek lesznek a tanárok számára, nem pedig maga a tankönyv.
Így van, tehát a papíralapról levonulni nem szeretnénk, és azt is megindokolnám, hogy ez több, mint hagománytisztelet. Azt gondolom, hogy amikor egy 90 000-es évfolyamról beszélünk, akkor ott vannak 10 000-ek, akiknek ez a digitális tanulás fog nagyon jól menni, hiszen adott esetben otthon is már a monitor előtt töltik az idejüknek egy jelentős részét, és ezt fogják szeretni, de lesznek 10 000-ek, akik meg nincsenek így, és az ő esetükben igenis könnyebb és jobb a tanulás a hagyományos tankönyvekből. Itt is a felelősségünk szerintem az, hogy olyan tanulási lehetőséget biztosítsunk többfélét is a tanulóknak, amiben a pedagógus akár testre szabottan tudja őket segíteni a tanulásban. Használja az eszközöket, valamennyien kezdjenek el okos eszközöket használni, de egy könyv forgatása az pusztán túlmutat önmagán, azt gondolom, és a jövőre nézve is a tankönyv bizonyos értelemben kultúrafogyasztóvá, olvasóvá teszi a tanulót, tegye mindenki a kezét a szívére, lehet olvasni könyvet okos eszközön, egyre tömegesebben ezt is teszik az emberek, de van varázsa azért egy frissen nyomtatott könyv illatának, és amikor azt kézbe fogja az ember.
Az aréna mai vendége Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára. A hírek után folytatjuk a beszélgetést.